Szeretett testvéreim, ige hirdetésem igéje a Lukács írása szerinti evangélium 24. fejezetében olvasható a 10. és 11. versben. Az asszonyok elmondták ezeket az apostoloknak, de azok üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Kedves testvéreim, Húsvét napján most könnyebb is, de ugyanakkor nehezebb is prédikálni, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Először elmondom azt, hogy miért könnyebb most prédikálni, aztán majd a prédikáció legvégén mondom el azt, hogy miért nehezebb ma húsvéti evangéliumot hirdetni. Könnyebb, testvéreim, azért, mert utána vagyunk egy korszaknak, vagy legalábbis kifele jövünk egy korszakból, amikor az ész imádásában, bálványozásában voltunk, amikor istenítettük a rációt, a gondolkodást, a logikát, a tudományt, és azt mondottuk, hogy ez mindent megmagyaráz, és csak az van, amit a ráció, a logika, a tudomány elfogad. Az ész istenítésének a világában éltünk, de kifele jövünk ebből, és nagyon szépen fogalmazta meg Lukács György ezt, amikor egy könyvének ezt a címet adta, az ész trónfosztása. Most ez történik ezekben az évtizedekben, az ész trónfosztása. Kezdjük belátni, hogy nem olyan tökéletes eszköz vagy műszer, ami ráció. A valóságnak nagy tartományait átfogja, vizsgálja a ráció, de talán még nagyobb tartományai rejtve maradnak a ráció előtt. Régebben talán úgy gondolkoztunk, hogy a ráció olyan, mint valami nagyon finoman működő mikroszkóp, vagy pláne akár egy bonyolult komputer, amelyikbe csak be kell táplálni az adatokat, és jönnek ki a biztos eredmények. Régebben így gondolkoztunk az értelemről, ma hajlunk afelé, hogy az értelem olyanféle, mint a kormos üveg, amin bizonyos dolgokat lehet látni, de a kormozottsága elfog sokféle enyhébb, szelidebb fénysugarat, és nem láttanak. Ma már ott tartunk, hogy igen, az ész áthatol sok mindenen, és feldolgoz sok minden, de vannak olyan finomabb rezdülései, valóságai az egyetemes valóságnak, amit elnyel valami módon az észnek a minése, pedig azok is vannak, és esetleg az egész valóságnak a nagyobbik részét teszik ki ezek. Ilyesmire gondolok, hogy Isten, vagy szellem, vagy örök élet, vagy szépség, vagy jóság. És ide tartozik ez is, hogy föltámadás. Ma, amikor az ész trónfosztása történik, ma könnyebb a föltámadásról beszélni, mert nem vagyunk olyan magabiztosak azokban a régebbi tételekben, hogy ugyan kérem, hát ez lehetetlen. Az ész kimondja a végső ítéletet, hogy ilyen pedig nincs. Ma már szelidebb, szerényebb az értelem is, legalábbis ott, ahol sok értelem van, ott szelidebb és szerényebb az értelem, és kimondja azt, hogy nem tudjuk, ez titok, ez misztérium. És ez a lelkület, ez alkalmasabbá teszi az embereket arra, hogy a húsvéti evangéliumot meghallgassák. Ennyi bevezetésünk, hogy tehát könnyebb ma szólni húsvétról. Már most, hogyha az evangéliumi történetek fölé hajolunk és azokat vizsgáljuk, akkor meg kell állapítanunk azt, hogy ezek nem adatok, olyan jegyzőkönyvszerű adatok, amiket betáplálhatunk valami komputerbe, és kijön belőle valami összesített eredmény. Nem ilyen tudományosan megbízható adatok, hanem igenis mondjuk ki nyíltan, hogy ezek élménybeszámolók. Húsvétkor átéltek az emberek valamit, különböző emberek különböző helyeken, különböző módon éltek át valamit, élménybeszámolók kerültek az evangéliumok utolsó fejezeteibe, és ezek az élménybeszámolók természetesen egyéneknek, személyeknek az élménybeszámolói, és bele muzsikál a személyiségnek az alap dallama a dologba, tehát egy ilyen kevert dolog ezekben az élménybeszámolókban benne van a személy, hangja, aki átélt valamit, és meg benne van valami abból az objektív élményből, ami meglepte őket. Ilyen élménybeszámolóknak a láncolata a húsvéti történeteknek a gyűjteménye az evangéliumok végén. Úgyhogy tudományos igénnyel nem lehet oda lépni ezekhez a történetekhez, de ha már a tudomány felől közelítjük meg ezt az ünnepet, testvérem, akkor egy dologra azért mégiscsak föl kell figyelni, mégpedig arra, hogy nyomon követhetjük az eseményeket meglehetős pontossággal egy bizonyos határvonalig, de ott egy törés következik, és a törés után megint tudományos pontossággal követhetjük az események láncolatát. Ez nem vitás, ezt a legszigorúbb történetkritikusok is megállapítják, hogy valahol ott valami törés következett be a dolgokba, és azt nem tudjuk, hogy mi váltotta ki, mi volt ebben a törésben. Elmondom pontosabban, hogy mire gondolok. Elég pontosan ki lehet tapogatni a Jézus történetet a Golgotai keresztig. A kezdeteket, a lelkesedést, aztán a növekvő konfliktust az uralkodó réteggel, a főpapokkal, a tanítványoknak a jó szándékát, de tulajdonképpen értetlenségét. Nyomon lehet követni az eseményeket a kereszthalálig. Logikus dolog volt a kereszthalál, ahogyan viselkedett, gondolkozott, cselekedett Jézus, annak logikus következménye történelmileg, történelmi filozófiailag. Logikus következménye volt, hogy nem tűrte az a társadalom ezt a gondolatot, ezt az embert, és kivégezte. Idáig töretlen a történelmi láncolat. Kivégezték, a tanítványok ilyetten szétrebbentek, totális volt az összeomlás, a kétségbeesés, a reményvesztés, megsemmisült az ügy. Idáig a történelmi kutatás. És itt következik egy sajátos törés, amit nem tud a történelem kitapogatni, csak ott folytatódik aztán megint a precíz történelmi adatoknak a sorozata, hogy néhány nap múlva előálltak az apostolok, és ragyogó arccal elkezdték hirdetni, hogy él ez a Jézus. De csodálatos erővel feltöltve. Gondoljuk meg, hogy az a valaki, az a Péter, aki néhány nappal azelőtt egy cseléd lánynak a ostoba gunyolódására ilyetten megtagadta Jézust, az a Péter néhány nap múlva valami fantasztikus erővel töltekezve megy a főpapok elé, és végső soron megy a véres mártíriumba. Hát mi történt közben? Tegnap előtt még ilyen gyáva, erőtelen volt, most pedig megy a véres mártíriumba. Valami történt közben, és ugyanez a 12 apostolnak a esete és az egész kereszténységnek az ügye. Tehát mondom, pontosan tapogatható, kísérhető az események láncolat, egy pontig, ott egy törés, egy titok, valami rejtély, az teljes összeomlás után néhány nappal ragyogó arccal mennek szét az apostolok, és halált megvető bátorsággal hirdetik, hogy Jézus föltámadott és él. Itt van a rejtély, és itt az értelemnek csak annyit kell, hogy nem tudjuk pontosan. Valamit átéltek ezek az emberek, a teljes elkeseredésből, összeomlásból valamiféle erő kihozta őket, megtöltötte őket, és diadalmasabban folytatódott a Krisztus ügy, mint ahogyan azelőtt elindult a kezdetektől a golgotai keresztig. Tehát itt, testvéreim, az észnek csöndesen be kell vallani, hogy ebbe a törésbe, ebbe a szakadékba, ebben nem tudunk betekinteni, hogy mi történt. És itt hangzanak az élménybeszámolók. Hogy ezekben a napokban, amelyekben az összeomlásból egy ragyogó új kezdés, egy diadalmenet lett, ebben a néhány napban átélték azt, hogy Jézus föltámadott, és találkoztak vele, és beszámolnak arra, hogy mit éltek át ezekben a találkozásokban. Nem kétséges, hogy van bizonyos szerkesztés ezekben, ahogy az evangelisták leírják. Nem kétséges az, hogy ahogy a kereszténység terjedt, ellenfelek támadták, kialakult bizonyos apologetika, bizonyos védekezés, bizonyos polemika, bizonyos támadás, és ez belejátszott az evangéliumi szövegeknek a végső megszövegezésébe. Ezek tényleg ilyen érdekes, tudományos részlet problémák, de nem változtatnak a lényegen. Mert ismét mondom, a lényeg az, hogy egyszer csak egy törésvonalhoz érkezett maga a történet, és utána folytatódott, és közben lejátszódott valami, amiben csodálatosan feltöltődtek ezek az emberek, akik összeomlottak a nagypénteki katasztrófa láttán. Nos, testvéreim, most Lukács evangélistának a leírásából olvastam néhány verset, és elmondom néktek azt, hogy mostanában kezdjük látni, hogy Lukács nem egyszerűen csak egymás mellé rakott néhány jelenetet, összesen hármat, a húsvét utáni eseményekből, hanem komponált. A Lukács 24, amiből vettem az igét, a Lukács 24, a húsvét utáni történet egy tudatos kompozíció. Három elem van egymás mellett, és ezek egymással viszonyulásban vannak. A zene nyelvén úgy mondhatnám, hogy kontrapunktos szerkesztés van itt. Először van egy tétel, és aztán jön a hatalmas kontrapunkt, az ellentétel, és ebben valami nagyon szép bizonyságtétel hangzik, ebben a szerkesztésben, és ma ezt akarnám elmondani ti néktek. Tehát olvastam az első elemet ebből a háromból, ez az első elem az üres sírnak a fölfedezése. Az asszonyok kora hajnalban mennek, hogy amit septibe csináltak nagypéntek estén, azt most egy kicsit alaposabban, nyugodtabban a törvény előírásainak megfelelően végezzék, Jézus testét bebalzsamozzák, mennek és az üres sírt találják, és mennyei hang figyelmezteti őket, hogy nincs itt, miért keresitek a holtak között az élőt. Első jelenet tehát az asszonyok az üres sírt látják. Második jelenet a Lukács evangélista előadásában az Emmausi tanítványoknak a története, akik aznap, húsvét napján keserűen, csalódottan indulnak el a városból, Jeruzsálemből Emmaus felé, és eközben Jézus csatlakozik hozzájuk, amint tudjuk, egy kedves történet. Ez a második rész Lukácsnál, és a harmadik rész az, hogy a tanítványok együtt vannak bizonytalankodva egy jeruzsálemi házban, bezárkózva, és ott megjelenik nekik is Jézus. Tehát üres sír, Jézus megjelenik az emmausi tanítványoknak, aztán megjelenik a 12 tanítványnak. Ez a három elem együtt a Lukács bizonyságtétele a húsvéti történetről. Na most testvére, hol van itt a kontrapunktos, ellenpontos szerkesztés? Gyönyörű szépen benne van, és most, amikor ezt mélyebben átéltem, igazán mondhatom nektek, hogy húsvéti öröm ragyogott föl bennem, hogy ez a Lukács nem egyszerűen csak gyűjtögetett, mint ahogy a hangya szorgalmasan gyűjtögeti, hanem mint a méhecske mézzé formálta ezeket az elveket ebben a szerkesztésben. Nos, testvérek, az első rész, tehát amit Lukács ebben az előadásban előad, az, amit alapigényben olvastam, hogy az asszonyok gyorsan odaszaladnak a férfiakhoz, akik bezárkózva vannak valamelyik házban, és elújságolják neki, föltámadott, nem találtuk a sírban a testet. És erre hangzik ez a döbbenetes néhány szó, de azok üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Testvérek, modern kifejezéssel ez valóságos hitelrontás. 12 apostol, hogy gondolunk a szent 12 apostol? Ez aztán igazán hitelrontás. Hát ilyenek voltak az apostolok. Az apostolok is ilyenek voltak, hogy üres fecsegésnek tartják. Csak zárójelben mondom, hogy egyező az a megállapítás a tudósok körében, hogy Lukács tudott leginkább görögül. Persze ő görög származású volt, ő az egyetlen nem zsidó szentíró az egész Bibliában, legalábbis az Ószövetségben is. Az egyetlen szent, nem zsidó származású ember, görög műveltségű, választékos, pontos görög nyelven ír, jól válogatja meg a szavakat, és itt is egy nagyon éles szót választ, és nagyon jó ez a magyar fordítás, hogy üres fecsegés, asszonyos fecsegés, mondják az apostolok. Annyira hihetetlen volt számukra, annyira ellenmondott annak, amit ők látván láttak a szemükkel ott, hogy nem láttak, mert gyávaságokban elfutottak, de hallottak, de átéltek nagy pénteken, hogy kivégezték, elvérzett, meghalt, eltemették, véget. Üres fecsegés ez a valósághoz képest, amit ezek az asszonyok itt beszélnek. Üres fecsegés, és nem hisznek neki. Most testvéreim, én azért becsülöm nagyon Lukácsot, mert volt bátorság ezt leírni. Még az apostolok sem hitték. Ebben benne van csöndesen az, hogy ez hihetetlen, ezt nem lehet elhinni, hogy Jézus föltámadott. Az a gyanú, hogy egy kicsit úgy előre is gondolt Lukács, hiszen ő már jó későn, 80-90 táján írt az evangéliumot Krisztus után, tehát már javába zajlott a misszió. Kicsit úgy előre gondolt, meggondolta a missziói szituációt, hogy embereknek hirdetik azt, hogy föltámadott, és az hallgató azt mondja, hogy ugyan hallgassatok, üres fecsegés. Tehát szinte bátorításul írja Lukács, hogy emberek, hát így kezdődött azok, hogy még a szent apostolok se hitték, ti misszionáriusok, akik mentek és mondjátok, hogy Krisztus föltámadott, ne csüggedjetek, hogyha azt mondják rá, hogy üres fecsegés. És ezt esetleg én bátran alkalmazom önmagamra is, kirátok is, ha itt vannak értelmes emberek, akik igazán szeretnek, tudnak, akarnak gondolkozni, és a gondolkozásnak a kényszerével, vagy a szerelvével jönnek ide, és hallják, amit mondok, és azt mondják, hogy üres fecsegés, ugyan húsvétról, 20. század végén beszélni föltámadás, üres fecsegés. Ha valaki azt mondja itt közöttetek, hogy üres fecsegés, azt mondom, hogy mondjad csak, drága testvér, igazad van, hát látod, még az apostolok se hitték. Ez olyan hihetetlen dolog, üres fecsegés. A gondolkodás számára ez üres fecsegés. És én ezt mondom, nem veszem sértésnek, ha valaki erre a prédikáció is azt mondja, mert az a meggyőződésem, hogy az alapos, becsületes gondolkodás, az igazságkeresés, de őszinte, kemény igazságkeresés sokkal többet ér, mint az olcsó viszékenység, amely bólogat, mert a papok mondják, akkor biztosan úgy van. Többre becsülöm azt a kemény gondolkodásnak azt mondja, hogy ez üres pecsegés. Most Lukásnak itt van a tétele. Jézus föltámadott állítólag, de akiknek mondják még az övéi is, azt válaszolják erre az örömüzenetre, hogy üres pecsegés. És jön az ellenpont, a két kontrapunkt erre a megrendítő tételre, üres pecsegés. Mondom, nekem most ez volt a husvéti élményem, ennek az összefüggésnek a fölfedezése. Mind a két következő történetben hangzik ez a kifejezés, hogy és akkor maga Jézus megjelent neki. Maga Jézus. És még mondom, Lukács leginkább tudott görögül, és mind a két helyen, az Emmausi tanítványok jelenetében is, meg később, amikor együtt vannak bezárkózva a tanítványok, és megjelenik Jézus, akkor is hangsúlyosan a görög nyelvnek a finom játékával külön hangsúlyosan mondja Lukács azt, hogy és akkor maga Jézus. Nem egyszerűen csak, hogy és akkor Jézus megjelent, hanem hangsúlyosan egy másik szót is oda tesz még, hogy nyomatékot kapjon a dolog. És akkor maga Jézus jelent meg, és amikor átélték, hogy itt van Jézus velünk, akkor hullott le róluk az okoskodásnak, és a kételkedésnek ez a kényszer zubbony, amiben addig vergődtek, maga Jézus. Testvéreim, ebben hallatlan távolat van, a kereszténységnek sok tévútja lepleződik le ebben, és nagyszerű programja bontakozik ki ebből a továbbiakra nézve. Ez a helyzet a kereszténységben. Katekizmus, meg dogmatika, meg egyháztan, meg ha te jó keresztény vagy, akkor elhiszed azt, hogy Jézus föltámadott. Ezek mind-mind tévutak voltak. Tanulnunk kellene Lukástól azt, hogy üres pecsegés mindaddig, amíg maga Jézus meg nem jelenik. A kereszténységnek a nagy lehetőség az, hogy maga Jézus megjelenik. Hát persze, hogy kell ezt az üres pecsegést is elvégezni, vagyis tényleg kell hitoktatást végezni, vagy igét hirdetni, meg bizonyságot tenni, de nem szabad csodálkozni, és számolni kell eleve azzal, hogy a legbensőségesebb bizonyságtételre is az hangzik, hogy üres pecsegés. Ezt tudomásul kell venni, ezt be kell kalkulálni a tervezéseinkbe, hogy megyünk és mondjuk azt, hogy föltámadott Jézus, és jön rá a visszhang, hogy üres pecsegés. Ezzel számolni kell, hogy ez a dolgoknak a természete, de utána következik, vagy következhet, és imádkoznunk kell, hogy következzék az a kontrapunkt, amit van kétszeres erővel, hogy és akkor maga Jézus megjelenik. Hímetestvéreim, a husvéti evangélium, maga Jézus. Ha becsületes vagy testvérem, akkor számot vethetsz magaddal, és elmondhatod azt, hogy hát persze, én is igazából ebben az állapotban vagyok, akármilyen jó szándékú bizonyságtételek ostrobolnak engem, abban az állapotban vagyok, hogy üres pecsegés. Hát tiszteletre méltó dolgokat mondok, tiszteletre méltó a kereszt halála, mert hát akkor vége, azzal vége van a Jézus ügynek. Ami örökség, az nagypéntek előtti dolgoknak a gyűjteménye számunkra. Többi üres pecsegés föltámadik. Lehet így számot vetni, és jobb talán, ha becsületesen számot vetsz magaddal, de tőlem így, mert akkor megtörténhetik az, hogy egyszer csak maga Jézus megjelenik. Mondom, ha ezt egész ügyet végig gondoljuk, akkor arra az igazságra is hamar eljutunk, hogy tehát a kereszténységet nem a végénél kell kezdeni, hanem az elejénél. Mert ez, hogy föltámadott, ez már a vége. az elejénél kell kezdeni, az eleje pedig az, hogy egy názáreti ácsmester, egy fiatal ember, egy 30 éves fiatal ember előállott és kezdett beszélni. Újszerű dolgokat, meglepő dolgokat, valami sugárzott belőle, valami légköre volt ennek az embernek. A közelében lábra álltak a sánták és hallani kezdtek a süketek. Itt az elejénél kell kezdeni, a názáreti Jézussal kell ismerkedni, barátkozni a gondolataival, a példázataival, a csodatetteivel, a gyógyításaival, az életével, a szenvedésével. Az elejénél kell kezdeni eljutni egészen a kereszt halálig, aminek valami különös sugárzása van, és aztán egyszer csak az ember átélheti azt, hogy ő él. Cselekedetek könyvének az első fejezetében van ez a szép mondat, hogy sok bizonyság által megbizonyította azt, hogy ő él. Ő él. Eljuthatunk, ha az elején kezdjük a dolgot, eljuthatunk oda, hogy ő él. Jézus Krisztus él. A testét megölhették, de kiderült, hogy az a názáreti Jézus nevű ember az edénye volt annak a Krisztusnak, akit nem lehet megölni, aki él örökké. A Jézus testet halálra kínozták, és a Krisztus valóság kisugárzott az egész világra. Ő él. Aki ő igazán, a Krisztus, a testet öltött Isten, a közénk jött Isten, ő él. De testvéreim, itt van a husvéti evangélium a mostani értésemben, értelmezésemben. Nem a végén kell kezdeni, erőlködnünk, próbáljam mégiscsak elhinni azt, ami üres fecsegés a szívem mélyén való ítélet szerint. Nem itt kell kezdeni a husvéti erőlködésnél, hanem az elején, jobban-jobban a közelébe kerülni ennek a názáreti Jézusnak. És egyszer csak ő maga jelenik meg, ő maga jelenti meg azt, hogy ő él. Na, befejezésül, amit ígértem, most nehezebb, mégiscsak nehezebb prédikálni husvétkor, mint a régebbi évtizedekben. Miért nehezebb? A könnyebb. Az elején azt mondtam, hogy könnyebb, és tényleg könnyebb abban az értelemben. De más értelemben nehezebb ma, mint máskor volt. Miért nehezebb? Azért nehezebb, testvéreim, mert olyan egzisztenciális nyomás alá került külön-külön mindegyikünk ember léte, amiben nehéz kiszabadulni ebből a nyomásból, és túlemelkedni rajta, és szellemi életet élni. Olyan atmoszférikus nyomás, olyan szellemi nyomás van az emberiségen, a félelemnek a nyomása, a bizonytalanság, a csüggedés, az elkeseredés, a szégyenkezés, hogy emberek, hát ezek vagyunk mi, ilyen az ember, ilyen a történelem, ilyen a világ, olyan nyomasztóan hat ránk, és az, hogy merre megyünk, nem kifele jövünk a szégyenből, kifele a vérből, az igazságtalanságból, az erőszakból, hanem befele megyünk, a nyomorúságba, még nagyobb nyomorúságba. Egy ilyen iszonyatos nyomás van az emberekre, ezt én egyre jobban látom. Akinek érzékeny az idegrendszer, aki szeretne emberként élni, arra még inkább hat ez az atmoszférikus nyomás. És valósággal a földöz nyomja az embereket, és elcsüggednek, és nem azért nem hisznek, mert intellektuális problémáik vannak Istennel, hanem olyan egzisztenciális nyomás alatt vannak, a tömegnek olyan sodrásában vannak, amivel szembe tehetetlenek. Ezért nehezebb ma husvétről prédikálni. De azt mondom nektek, testvérem, hogy éppen ezért, mert ilyen világban élünk, és még ilyenebb világ felé megyünk befele, azért kell, ha valaha most nagyon kell Jézus, És én mondom még egyszer bátran, hogy hagyjátok a húsvéti problémákat, ugye hát akkor mi van a testtel, és mi van a sírral, üres volt, nem volt üres a sír, hagyjátok ezt, kezdjétek előről szépen, csatlakozzatok a názáreti Jézushoz, a hegyi beszédnél kezdjétek, a példázatoknál kezdjétek, mert ki fog derülni, ha ennek a názáreti Jézusnak a közelébe kerültök, akkor ebben az iszonyatos atmoszférikus nyomásban is lehet élni. Mondom néktek, hogy lehet emberi életet élni, szép, humánus, gondolkozó, érző, kiegyensúlyozott életet. Jézus segítségével lehet, ha még nőttől nő ez az atmoszférikus nyomás, még mindig lehet, mindvégig, mindenkor lehet, Jézus által mindenkor lehet emberi életet élni, békességben, sőt, kimerem még ezt a szót is mondani, hogy örömben. A Jézus közelében, ha az ember vele él, vele beszélget, vele mélyed az ő világába, kiszolgáltatja magát az ő szellemi sugárzásának, akkor lehet békességben, sőt, örömben élni ebben a világban. Ez a húsvéti evangélium, testvéreim. És még egyszer mondom, hogy legyen csak üres fecsegés, de ne ott kezdjed, hanem kezdjed előről. Vedd elő a Jézus történetét, a hegyi beszédtől kezdve, és szép nyugodtan mélyedj el benne. És egyszerűen biztosan át fogod élni ezt a csodálatos két szót, hogy és akkor maga Jézus megjelent közöttük. Ez lesz az igazi húsvéti ünnepünk, és ezt kívánjuk egymásnak, hogy maga Jézus jelentse ki magát nékünk. Amen.